A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, és hogy hallgassák őt, de a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek. Ez az ember bűnösökkel barátkozik, sőt együtt teszik velük. Akkor Jézus a következő példázatot mondta nekik. Ha van 100 juhod és az egyiket elveszted, mit teszel? Ugye, hogy ott hagyod a 99-et a pusztában, utána mész annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg meg nem találod. Mikor pedig megtalálod, nagy örömmel a válladra veszed és hazaviszed. Azután örömmel elújságolod a szomszédaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szükségük erre. Hálát adok Istennek kimondhatatlan ajándékáért, írja a 2 Korintus, és tényleg hála neki, hogy az élet egy pontján, mint elkalandozott bárány, megtalált engem, megtalált téged, és hogy az ő szerelme akkor sem szűnik meg irántad, amikor te nagyon távol vagy tőle, amikor az élet peremén, a határaidon vagy. Jézus akkor is nagyon-nagyon szeret téged. Hálát adok mindazokért, akik itt vagytok, akik követitek ezt az Isten tiszteletet. Hálát adok Istennek azért, hogy az ő szava, az ő igéjének hatalma az nem helyhez, térhez és időhöz kötött, és így köszöntlek advent második vasárnapján titeket. Emlékezhetünk arra, hogy ő az, aki közösséget ad nekünk. Tudjátok, hogy a hegymenet sorozatban vagyunk, mielőtt a ehhez tartozó Zsoltárt felolvasnám nektek, engedjétek meg, hogy imádkozzak. Atyám, hálát adok neked, köszönjük ezt a vasárnap reggelt, köszönjük azt, hogy tart a kegyelem ideje. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy munkálkodsz és elvégzed bennünk a jó munkát Krisztus Jézus napjára is. Köszönjük, hogy azzal a reménységgel hallgathatjuk az ígédet, hogy te ma is szeretnél cselekedni a mi szívünkben. Add Uram, hogy ebben semmi ne legyen akadály. A Jézus nevéért kérem ezt tőled. Amen. A 133. Zsoltár azt a címet kapta, hogy hegymenet a gyülekezet egységéért. Egyik fordítás így írja, hogy még egy címet is, egy alcímet is ad neki, a testvéri szeretet áldása. Zarándok ének, Dávidé. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntösebb gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Lehet, hogy szoktátok ti is más nyelvű Bibliát, más fordítást használni. Az első igevers van, amelyik fordítás úgy mondja, hogy milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élnek. Van, amelyik azt mondja, hogy mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Hogyha Isten igéjét több fordításban, több nyelven megteheted, hogy elolvasod, az mindig egy-egy új betekintést ad nekünk ugyanabba a drága kő másik-másik oldaláról. Szóval megpróbálunk ma egy kicsit közelebb kerülni ehhez a harmóniához, ehhez a testvéri szeretet áldásához, mert hiszem, hogy mindannyian ezt szeretnénk megtapasztalni ebben a gyülekezetben is, és ezt tapasztaljuk is ebben a gyülekezetben. A 3 hónapja, majd 3 hónapja tanulmányozott hegymenet sorozat, amiben ezeket a zarándok zsoltárokat nézzük meg, ez már sok-sok állomáson átvezetett minket. Olyan állomásokon vezetett át minket, itt néhányat föltüntettem, de talán néhányat kiemelnék ezek közül. Ahogy haladtunk előre, megvizsgálhattuk az ige fényébe beszédünk tisztaságát, megvizsgálhattuk azt, hogy mennyire mennyire szenvedünk mi Isten hiányban, mennyire vagyunk hajlandóak kiszolgáltatni magunkat neki az ő akaratának, mennyire engedjük az ő szent lelkének, hogy megszomorítson bennünket, és őszinte bűnbánatra jussunk. Mennyire engedjük meg neki, hogy szívünk békességért, ő munkálkodjunk, és nem erőlködjünk. Ezek után érkeztünk el a gyülekezet egységéhez, és talán ez nem véletlen, nem véletlen ez a sorrend. Hogyan tudnánk megtapasztalni a testvéri szeretet áldását, a harmóniát, az egységet, hogyha ezeken nem megyünk át? Ha nem fizetjük meg az időnkkel, az erőnkkel, a szellemünkkel, akkor nem jutunk el odáig. Hogyan tudunk egyetértésbe lenni a testvérünkkel, hogyha nem tudunk bűnbánatra jutni, hogyha nincs a szívünkben békesség, nincs Krisztus békessége a szívünkben, hogyha nincs hiányérzetünk ő felé. Ha az egyetértésről gondolkodsz, nem tudom mi az első gondolat, ami az eszedbe jut, de hiszem, hogy itt is igaz az ige, hogy az ő utai az nem a mi utaink. Isten valami olyan átfogó módon gondolkodik az egységről, amit nekünk megragadni egy kicsit nehéz. A testvéri szeretet áldásából most ezt a három szót emelném ki, amit az első igevers különböző fordításokban tartalmaz. Harmónia, egyetértés és együttlakozás. A harmóniát azt tovább is lehet bontogatni, hogy mit is jelent pontosan, mert valószínű egy zenész, egy mérnök és egy más munkát végző ember másképp gondolkodik erről. A értelmező szótár az valami ilyesmit ír róla, hogy teljes összhang, egyetértés, több dolog zavartalan együttléte vagy együtt fellépő egységes hatása, valamint azt is mondja, hogy több tényező működésében, hatásában a köztük lévő zavartalan viszony az egymást kiegészítő, erősítő, segítő jelleg. Hadd kérdezzem meg, hogy magától értetődő-e a harmónia és az egyetértés, akár a világban, akár itt Isten népében? Nem. Szeretnénk azt mondani, hogy igen, ugye? Szeretnénk azt mondani, hogy ebben a gyülekezetben ez magától értetődő, de mindannyian tapasztaljuk azt, hogy hiába valóság alá vetett a világ, bűnben élünk, ennek a feszültségét tapasztaljuk, és vágyunk arra a világra, ami ígéret szerint a miénk, amiben a jelenések könyvében úgy ír Isten szava, hogy letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz. Amikor ott leszünk, akkor valószínű sokkal magától értetődőbb lesz az a harmónia, akkor nem lesznek kérdéseink, akkor Istent imádjuk és dicsérjük. És hogyha szeretnénk egy kicsit megfogni azokat az aspektusokat, hogy miért nem magától értetődő itt a teremtett világban, hogy ebben a bűnnel terhelt világban, akkor az a helyzet, hogy ez több ponton is próbálja a tudomány is megfogni. Vannak olyan szakterületek, amik foglalkoznak különböző személyiségjegyekkel, attitűdökkel, viselkedéssel, érzelmekkel. Biztos tudnátok folytatni a sort még számos ponton. És hogyha most csak ezek alapján kellene magamat emlékeztetni néhány dologra az ige fényébe, hogy mi az, amit én megtehetek azért, hogy itt egység legyen, és mit kér Isten igéje tőlem azért, hogy az egységen munkálkodjak, akkor az alábbiakat azt valószínű, hogy megnézném. Lehet, hogy lesz köztük olyan, amit azt mondod, hogy ez egy nagyon elcsépelt ige, de hallgasd olyan füllel, hogy ne az legyen. Ítélkezem? Ha igen, milyen az én ítéletem? Máté 7. első ige versétől. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehess testvéred szeméből a szálkát. Bocsáss meg, Uram, amikor nem a gerendámmal kezdem. És azt is bocsáss meg, amikor ez a gerenda még téged is eltakar, mert az én ítéletemet akarom vinni. Még az is előfordul, hogy észreveszem a gerendát. Leteszem. De lehet, hogy marad a zsebemben némi fűrészpor, faforgács, jövök, megyek. A testvér eltakarítja helyettem, és én észre se veszem. Kezeljük a helyén, hogy milyen ítélettel méretünk, és hagyjuk ezt Istenre. Hogyha úgy forgatom az igét, és mindig csak a másik fele tükrözöm, akkor nem az a szeretet fog bennem fölnövekedni, amit Isten vár. Akkor nem úgy fogom hazavárni az eltévedt bárányt, nem úgy fogom hazavárni az eltévedt testvéremet, ahogy az atya várta haza a tékozló fiút. Fontos, hogy észrevegyük Isten munkáját a másikban, ne csak a gerendát és a szálkát nézegessük. Érezzük, hogy ez nagyon, nagyon erősen törvény. Megnézzünk egy másik ige helyet. Lukács 13:1-ben ezt írja, ezt a példázatot mondta Jézus. Egy ember fügefát ültetett a szőlőskertjébe, és egy idő múlva kiment, hogy gyümölcsöt szedjen róla, de egyet sem talált. Ezért szólt a kertésznek, már 3 éve hiába keresek gyümölcsöt ezen a fán. Vágj ki, hogy ne foglalja a földet, hiába. A kertész azonban így válaszolt. Uram, kérlek, adj neki még 1 évet. Felásom az alját és megtrágyázom, akkor talán jövőre teremni fog. Ha mégsem, akkor vágj ki. Lehet, hogy érezted már úgy magad, mint ez a fa, hogy jövök a gyülekezetben, nem érzem, hogy teremném a lélek gyümölcsét, vagy nem magadon érezted ezt, hanem azt mondtad, hogy hát ez a tesó aztán miért nem termi már. Isten munkáját azt nem tudjuk sürgetni. Nehéz ugye elfogadnunk, vagy elképzelnünk azt, hogy ő az idő keretén kívül van, de mégis. És szükséges, hogy Isten kegyelme, ez a kegyelmi szemlélet átírja a gondolkodásunkat, és tényleg komolyan vegyük azt, hogy úgy gondolkodunk a testvérünkről, hogy Jézus Krisztus elkezdte benne a jó munkát, elkezdte, és el is fogja végezni az ő napjára. Nem kérhetjük számon Istenen azt, hogy mikor, milyen stádiumban vagyok, vagy milyen stádiumban van ő. Jézus egy másik példázatban ugye Isten országát és annak az épülését egy mustár maghoz hasonlítja, amit valaki elvet a kertjébe, és amikor ez egy fává nő, még a végén a madarak is fészket raknak rajta. Lehet, hogy az életemben Isten királysága egy mustármag. De jó reménységgel kell legyek afelől, hogy ez növekszik. És nem csak az én életemben, hanem a te életedbe, a gyülekezetünk életébe, minden testvér életében növekszik. És nyilván valóvá válik. És nem szabad, hogy hagyjuk azt, hogy az a világ, ami körülvesz bennünket, és nagyon exakt mértékek és metrikák mentén méri a mi teljesítményünket, a mi értékességünket, az beszüremkedjen ilyen kontextusba a gyülekezetünkbe. Az nem Isten országa. Ha nem számít mérvadónak az én ítéletem, nem számít mérvadónak az, hogy én mit gondolok arról, hogy Isten miként munkálkodik, mi az, ami mérték legyen, mi az, ami alapján meg tudjuk mérni azt, hogy mi a dolgunk a gyülekezet egységével kapcsolatban. Az a helyzet, hogy mind az Ó és mind az Új Szövetségben van arra felhívás, hogy hogyan cselekedjünk, és hogy mindig engedjük meg magunknak azt a plusz egy kört, hogy a gondolatainkat az ige fényébe tegyük. Az 1 Korintus 11-ben azt olvashatjuk, hogy ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. A világgal együtt el tudunk veszni. Ha túlhangsúlyossá válnak a világi mértékek a gyülekezetünkben, akkor el tudunk veszni. Ha mi magunk ítéljük meg önmagunkat, akkor a példabeszédekben olvashatjuk azt is, hogy minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Én magam szerint valószínű nagyon kevés szervét kezem, de lehet, hogy te is így gondolkodsz magadról. Ennek is biztos, hogy jó oka van, mert Isten így teremtett bennünket. De azért adta az ő szavát, az ő igéjét, ami meg tudja vizsgálni a te szívedet, meg tudja vizsgálni az én szívemet, meg tudja vizsgálni a testvérem szívét, és egységet tud hozni közénk. Arra is hív bennünket az ige, hogy azt vegyük figyelembe, ami Filippi 4-ben, lehet, hogy már folytatjátok is. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ha ezeket a dolgokat fogjuk figyelembe venni, ami ebben a felsorolásban hallható, és úgy tekintünk testvérünkre, azzal a gondolattal tekintünk rá, akkor van egy ígéretünk, hogy velünk lesz a békesség Istene. Békesség Istene velünk van, akkor megkapjuk az egyetértést is. Akkor ki tudnak simulni azok a grimbuszok, amik emberi szemmel megoldhatatlannak tűnnek. Biztos, hogy tudnátok folytatni rengeteg igével és példázattal azt a sort, hogy mi az, amit még érdemes lenne meggondolnunk ahhoz, mi az, amit számba kéne vennünk ahhoz, hogy a gyülekezetünk egysége, Krisztus teste az nagyobb egyetértésben éljen. Közelebb kerülünk ehhez a gyülekezeti egységállomáshoz, és hiszem azt, hogy megtapasztaljuk időről időre azt, hogy itt mi nem egy ilyen exkluzív klubnak a tagjai vagyunk. Nem a VIP-ban ülünk, mert Isten békessége, Isten szeretete és Isten egyetértésre hívása az nem egy exkluzív dolog. Az egy inkluzív dolog. Egy mindent átölelő, magához ölelő dolog. Ő arra hív, hogy az előre elkészített jó cselekedetbe járunk. Ő azt mondja, hogy abban legyünk nagyok, hogy szolgáljuk egymást. sok mindennek az ellentétét kéri tőlünk, ahhoz képest, amit a világ kér. Hogyha megtapasztaljuk Isten szeretetét, Isten békességét, akkor valószínű, hogy megtapasztalhatjuk azt is, hogy ez az együttlakozás, ahogy mondja az első igevers, az olyan legyen, mint illatos olaj áron fején, amely lecsordul szakállán, vagy olyan legyen, mint a Hermon hűsítő harmata, amely leszáll a Sion hegyeire. Nem tudtam, mekkora hegy ez a Hermon, 2814 méternek mondják, hatalmas hegy. Jön a hatalmas felleg a hegyről, hozza a hűsítő harmatot. Felfrissíti az alacsonyabban fekvő területeket, életet ad. Lehet, hogy láttatok már olyan videó vizualizációt, hogy elindulunk az űrből, látunk nagy gomolyagot, tejútrendszert, aztán megjelenik a naprendszerünk, majd a földbolygó, és megyünk egyre lentebb, megérkezünk egy városhoz, egy emberhez, és utána, ahogy az ember bőrén keresztül bemegyünk az emberbe, és elhagyjuk a nagy világot, elmegyünk a millimikro, nano, stb. Szintekre, és hasonló struktúrákkal találkozunk. Hát ahogy a Hermonról leérkezik az a hatalmas felhő, és a végén apró parányi harmadcseppekké válik, ahogy nekem azt mutatta meg, hogy Isten hasonló módon gondolkodhat arról, hogy milyen az ő gyülekezete, hogy hogyan rajzolódik ki Krisztus mennyasszonya. Hogyha arra gondolsz, hogy Isten látja az egész világot, az összes keresztényt, biztos, hogy tudsz olyat mondani, hogy ki milyen helyzetben van, látja mindenkit, és pontosan jól látja. Látja a magyarországi keresztények helyzetét, nagyon jól látja a kecskeméti gyülekezeteket, minden egyes gyülekezetet, és nagyon jól látja a mi kecskeméti baptista gyülekezetünket is. Elértünk a nagyon nagy magaslatról, most már itt vagyunk a városban. Bejön a kamera, leereszkedik, lát minket. Isten lát téged, lát engem. Ez örömmel tölt el. És azt hiszem, hogy van ebben valami olyan fajta kölcsönösség, hogy megvizsgáljuk a mi kapcsolatunkat Istennel, az elkerülhetetlenül megvizsgálja azt, hogy mennyire vagyunk engedelmesek az ő igéjének, hogyan vagyunk jelen a közvetlen környezetünkben, hogyan vagyunk jelen a családunkban, hogyan vagyunk jelen a szolgálati csoportokban, házi csoportokban, a gyülekezetünkben. Ugyanúgy vagyunk-e jelen? Egyetértésben vagyok-e a feleségemmel, egyetértésben vagyok-e a testvéremmel? Nagyon nagy szükségünk van arra a kegyelmi harmatra, ami így lejön a Hermonról, és tisztára mossa a lelkünket. Lehet, hogy megfigyeltétek, ez is egy érdekes dolog, és szintén nagyon be tud szüremkedni a gyülekezetbe is, hogy vizsgálgatjuk azt, hogy én akkor kinek, melyik testvérnek, hogyan, mit mondok, mit nem mondok, kinek, mikor, mit, vagy mit nem. És jó az, hogyha Isten megtanít minket arra, megengedi nekünk, hogy mondjunk időben, helyben meghatározottan jó igét, hogy tényleg aranyalma legyen ezüstálcán. A világban az sem triviális, hogy szabad-e mondani? Nem tudom, egy nagyon kis példát engedjetek meg. Így az adventi időszakban biztos észreveszitek időről időre, hogy a nagyobb cégek készülnek különböző reklámfilmekkel, amik különböző hangulatokkal vannak telve, és sugározzák ezt, hogy értsük meg egymást, legyünk szeretetben, fogadjuk el egymást. A múlt héten láttam egy ilyen reklámfilmet, ami arról szól, hogy egy fiatalember hazamegy a karácsonyban egy családlátogatásra. Az ő szemszögén keresztül látjuk, hogy minden családtag kifaggatja őt, a bácsikája amiatt, hogy mikor lesz diplomaosztó, a nénikéje a barátnő felől érdeklődik, az édesanyja az unokák érkezése felől érdeklődik. De aztán a nagymama a reklám egy pontján a segítségére siet, hogy ő is szeretne egy fontos dolgot kérdezni, és csak annyit kérdez tőle, hogy boldog-e a főhősünk, aki hazaért a karácsonyi forgatagba, biccent egyet, és örömmel konstatálják, hogy akkor minden rendben van. Hol sántíthat az, hogy megértjük egymást? Hogyha tiszteletben tartjuk, hogy mi az, amiről te nem szeretnél beszélni, és tabusítjuk azokat a dolgokat, akár a családban, és nem kérdezzük meg tőled soha többé, még csak szeretettel sem, hogy mit gondolsz a jövődről, miben kaptál vezetést az Úrtól, mit gondolsz, jó úton haladsz-e, biztos ezt a diplomát szeretnéd, de vagy másikat, vagy kellene neked diploma, imádkoztál-e érte. Szabad-e szeretettel megkérdezni azt, hogy készülsz-e esküvőre, mennyegzőre? Ebben a reklámban nem. Ebben a reklámban azt az egy kérdést szabad föltenni, hogy boldog vagy-e. És egy olyan félreértést is szülhet ez, hogy ha boldog vagy, akkor kvázi bármit tehetsz a boldogságért. Ha a fiatalember boldog, már pedig az, akkor mindegy, hogy ez mivel jár. Akár annak az árán is, hogy a családban nincsen szeretet, nincsen harmónia, nincsen egyenes és őszinte beszédnek, vagy ahogy az ige mondja, a világosságban járásnak tere, hanem készítünk egy karácsonyi színpadot, ahol azokról a dolgokról beszélünk, amit lehet. Úgy hiszem, hogy a gyülekezetünk nem ilyen, hála Istennek. De imádkozzunk kell azért, hogy Isten ebben vezessen is minket, hogy ne legyen ilyen. Van ennek egy nehezebb vetülete, hogy megértjük egymást, és hogyha a boldogságodnak az ára az egy bűn, akkor szabad-e szóljak neked? Helyreigazíthatlak-e? Te helyreigazíthatsz-e engem, és én azt hogyan fogadom? Olyan tendenciák történnek, hogy 2008 óta például az Oxford Junior Lexikon nem tartalmazza azt a szót, hogy bűn. Kivették belőle. 15 év, lassan fölnő egy generáció. Ez azzal is jár, hogy gyakorlatilag maga a bűn, mint teológiai fogalom, előbb-utóbb ilyen büntetőjogi kategóriává silányul. És még mindig jó, hogy van, de az már nem az, amit Isten kér. Isten szemében a paráznaság bűn. Ezt elmondja több soron az Ószövetségtől az Új Szövetségéig. És hogyha például a boldogságod abban van, hogy a feleséged mellett más nők, asszonyok után is nézel, akkor az szabad-e azt mondani, hogy bűn? Ha én megértelek téged, hogy hát igen, most nagyon nehéz, megértem, hogy ezt teszed, az elége. Nem. Nem elég. És ne értsétek félre. Tehát nem azt mondom, hogy a megértés az nem egy fontos állomás. Nagyon sok olyan pont van a világon, ahol azért imádkoznak keresztények, hogy eljussunk a párbeszédig, eljussunk a megértés pontjáig, és hogy igaz legyen az ige, hogy boldogok a békességet szerzők, mert Isten fiainak neveztetnek, ugye? Tehát kell, szükség van a megértésre. Ez nem egy kikerülhető dolog. A hangsúly, amit szeretnék mondani neked, az nem az, hogy ne érts meg másokat. Azt szeretném neked mondani, hogy én is nagyon szeretem, amikor megértenek engem. Én is szeretem, amikor megért egy testvérem itt a gyülekezetben, azon kívül megért a családom, megért a feleségem. De ha valami olyannal jár ez, ami Isten szerint nem járható út, ami nem tőle való, akkor még jobban örülök neki, hogyha a megtérés útjára igazgatnak vissza. Különben célt tévesztünk. Három történetet gondoltam végig, hogy mi történt volna, hogyha az Úr Jézus megérti a történet főszereplőjét. Már hogyha nem Jézus, ő maga a főszereplő, de egy másik jelentős szereplőjét. A kövek. Igen. A házasságtörő asszony. Az elmúlt néhány hónapban hallottuk a házasságtörő asszony példázatát hozzák. Farizeusok, rajta kaptuk, házasságtörésem, várjuk az ítéletet. Jézus megérti a helyzetet. De aztán tesz valami olyat, ami tovább mutat a megértésen. Ezt az asszony megtérésre hívja a történet végén. Azt mondja neki, hogy én sem ítélek el téged, menj és mostantól fogva, többé ne vétkezz. Hogyha a megértésig eljut, akkor lehet, hogy az asszony szívéről leesnek a súlyos kövek. Akkor leesnek a vád kövei. Nem biztos, hogy kipotyognak a farizeusok kezéből. Hogyha Jézus a samáriai útnál az asszonnyal elbeszélget, és eljut a megértés áldott pillanatáig, amikor megérti az ő helyzetét, és te is eljutsz odáig, hogy megértett, hogy Jézus mit mond neked, mint ahogy a samáriai asszony is megértette. Olvasod az igét, és rámutat arra, hogy ez vagy az nem jó, akkor mit ér? Ez az asszony fölteszi Jézusnak a kérdést, hogy hol is kell ugye imádni Istent, és Jézus azt mondja neki, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. És amikor eljön, kijelen nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Jézus azt mondja nekünk, amikor megértünk tőle valamit: én vagyok az, aki veled beszélek. Ő neki szava van. Az ő szavának, az ő kijelentésének kell, hogy szava legyen, vagy súlya legyen az életünkben. Nem elég, hogy megértjük, amit mond, hanem forgatjuk cselekvéssé. Ugyanígy gondoljátok meg, mekkora hiányérzetünk lenne, hogyha ott vagyunk a tékozló fiú édesapjának a házában, amikor hazaér az eltévedt gyermeke. Hazajön, megértően bólogatunk, hogy hát kikérted az örökséget, elmentél. Tényleg nehéz gyerekkorod volt. De nem örülünk vele együtt a megtérésnek, nem örülünk annak a bűnbánatnak, nem örülünk vele, nem lenne hiányérzetünk. Sok helyen elcsúszhatunk, de Isten az, aki mindig visszaterel és figyelmeztet arra, hogy az egység az nem magától értetődő ebben a világban. Szeretném, hogyha így ezt az egyetértést arra használnánk, amire való, és munkálnánk Isten országát egymásban. Ha megengednénk magunknak, hogy az önérzetünk megfelelő helyre kerüljön. Én olyan önérzetes vagyok. Te tudod, én ilyen vagyok. Lehet, hogy hallottál ilyet, vagy mondtál is ilyet. És vannak Istentől rendelt alkalmas idők, vannak kairoszok, kegyelmi pillanatok. Nem arra buzdítok senkit, hogy vegye elő a kedvenc igéjét, és rögtön szaladjon a tesójához, hogy figyelj, csak ezt olvastam neked a Bibliába. De jó, ha ezt tudjuk a magunk irányába tenni, és Isten munkája azt az egységet. Miért kell erre törekednünk? Mi történik, ha nem tesszük? Mi történik, hogyha nem tudom letenni azt a hatalmas önérzetemet? Lehet, hogy dacos leszek, lehet, hogy keserű leszek. És az viszont nagyon veszélyes, Isten igéje mondja. Zsidókhoz írt levél 12. részében. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ha az önérzetem túl nagy, ha a megbántottságomon nem tudok felülkerekedni, hogyha nem tudok megbocsájtani, ha felver a keserűség gyökere, az nem csak rám lesz hatással. Azt írja az ige, hogy kárt okoz és sokakat megfertőz. Akkor a végén már nem lesz egyértelmű a kegyelem. Akkor a végén már könnyek közt keressük a megtérés útját, hogyha nem volt, aki útba igazítson minket, hogyha nem vettük komolyan Isten szavát. Nagyon-nagyon hálás vagyok mindazért a testvéri szeretetért, azokért a beszélgetésekért, imádságokért, valódi visszajelzésekért, amit kaptam, kapok tőletek különböző módokon. Ugyanilyen hálás vagyok azokért is, amit a családomtól kapok, vagy munkatársaimtól építenek, és van, hogy néha fájnak. Az elmúlt hetekben történt egy eset, hogy fölhívott az egyik tesó itt a gyülekezetből, és szeretettel elmondta nekem, hogy az elmúlt időszakban néhány területen nem teljesen világos számára, hogy mit miért tettem, vagy hogy talán nem értettük azt, hogy milyen felhatalmazással, vagy hogyan kellett volna ezt tegyük. Egy fél órát beszélgettünk telefonon. Sietnem kellett, elköszöntem tőle, elvittem a kocsit, téligumit lecserélték, stb. És tudod, így imádkoztam, és így minden, amit mondott, igaz volt. Minden, amit mondott, igei volt. Ahogy tette, az volt. Mi volt az első emberi reakcióm a mondottakra? Éreztem szomorúságot, fájdalmat, hát én csak jót akartam, ugye? És aztán visszahívtam. Beszéltünk még egy fél óra, 40 percet. Nem azért hívtam vissza, hogy magyarázkodjak, hanem azért, mert félbe szakadt a beszélgetés, és úgy gondoltam, hogy menjünk tovább, ha még van bármi, és nem győztem hálát adni Istennek, hogy mondtam is neki, hogy mindaz, amit elmondtál számomra, nagyon értékes, mert ha ezt te nem mondod el, én nem veszem észre. Ha ezt te nem mondod el, akkor én hiába gondolom azt, hogy az egyetértést munkálom, a harmóniát munkálom, azt munkálom a gyülekezetben, hogy Isten népe békében lakozzon együtt, nem fogom tudni tenni. Krisztus emlékezteti a tanítványokat arra rögtön miután megmossa a lábukat, hogy bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Tudjátok, cselekszitek, boldogok lesztek. Isten igéje cselekvésre ösztönöz. Cselekvésre kell, hogy ösztönözzön. Nagyon jó, hogyha itt vagy vasárnap, vagy hogyha követed az igehirdetést az interneten, de hogyha ez egy ilyen vasárnap délületi programpont volt a naptárodban, akkor az nem viszi előrébb az egységet, az nem munkálja Isten országát. Mindannyiunknak személyes felelőssége van ebben. És a Zsoltárnak a harmadik igeverse ugye arról szól, hogy hova küld áldást az örökkévaló és örök életet? Hát oda küld áldást az örökkévaló és örök életet, ahol ez történik. Mert hogyha őt szennek tartjuk, ahol a testvérek törekszenek arra, hogy az ő igéje legyen a vonalmérték, akkor az együttlakozás öröm lesz. Akkor a testvéri közösség áldás lesz. Még nagyobb áldás, mint most. De most is rengeteg áldást élünk meg együtt. De még nagyobb áldás lesz. Isten valami nagyon jót készít a kecskeméti gyülekezetnek is, és az összes többinek is. Hogyha így gondolkodunk, hogyha ezért imádkozunk, akkor gondoljátok el, hogy milyen áldott állapot lesz. Eljöhet az a pont, amikor el tudjuk mondani azt, amit a Kolossé levél ír Pál apostol, hogy itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Ez megtörténhet itt a gyülekezetünkben. Minden és mindenekben Krisztus. Ha minden és mindenekben Krisztus, akkor lehet, hogy magától értetődő, ugye? Akkor egy kicsit. Jó, hogy ő a mi kősziklánk. Ahol Krisztus ott van élet, ott van áldás. Oda küld áldást az örökkévaló. Ezt mondja nekem a Zsoltár. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is. Hozok egy nagyon-nagyon reménytelen helyzetet a Bibliából zárásként, amiben felragyog Isten evangéliuma. Mert nem csak mi vagyunk hegymenetben. Jézusnak is volt hegymenete. Ezt a motivumot láthatjuk az ő legutolsó hegymenetében, hogy viszi a súlyos keresztet. Engedjétek meg, hogy ezt felolvassam a Lukács 23-ból. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten kiválasztott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Lehet emlékszel, hogy mit olvastunk a legelején, melyik példázatot az elveszett bárányról. A két latornak a körülményénél rosszabbat valószínű nem tudunk most így per pillanat, én nem tudok elképzelni. De Isten azt mondta, hogy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösen. Isten öröme, az megjelenik még a kereszten is. Isten még ott sem mond le az emberekről. Néhány perccel élete vége előtt. Élete utolsó hegymenetének a végén is erre emlékeztet mindenkit, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Erre emlékezteti a latrokat, hogy ha látod az én szentségemet, tisztaságomat, és túl tudsz emelkedni a te egódon, és nem csak még egy csodát kérsz Jézustól, nem az, hogy na vegyél már le a keresztről engem, hanem belátod, hogy mi az, amit ő kér, akkor lehet tudod mondani azt, amit a másik lator mondott. Akkor nagyobb öröm lesz a mennyben, úgy, mint azon a napon a lator fölött a te életedbe. Következő énekben te is megszólíthatod azt a Jézust, aki a kereszten függött. Emlékezhetünk a keresztre. Ezen ének alatt el fogunk köszönni az interneten lévőktől. Isten áldását kívánom nektek. És az ének után bizonyságtételt vagy bizonyságtételeket fogunk meghallgatni. Kérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön, és így folytatjuk az Isten tiszteletet.